Rádióegyetem. Bioetika. Génmódosított növények. Hisztéria és valóság. Veneciáner Pál előadása.
Üdvözlöm a hallgatóságot. Tartalmi bevezető megjegyzéssel kezdeném. A tartalmi megjegyzés, ami ott az első pontban látszik, hogy én örömmel vállaltam el ezt az előadást, mert érdekelnek a bioetikai kérdések általában, és az elmúlt 20 évben meglehetősen sokat foglalkoztam a géntechnológiaival a mezőgazdaságban. Ez itt a reklám helye, de látom többeknél ott van ez a könyv, tehát tavaly megjelentett könyvet. De az egész kérdés nem tartunk bioetikai kérdésre. Nem bioetikai kérdés, ahogy az nem bioetikai kérdés, hogy a kukoricát kézzel próbálják, vagy géppel, vagy hogy milyen vetésfordulót alkalmaznak. Ez egy növénynemesítési technológia, és mondom, ugyanúgy nem etikai kérdés, mint ahogy az autógyártásban nem etikai kérdés, hogy robottal, vagy futószallaggal, vagy kézi megmunkálással állítják elő az autót. Ha az e körül kibontakozó vitában már nagyon sok etikai probléma merül fel, politikai, szabadalometikai, sajtóetikai, tudományetikai, tehát egy csomó ilyen etikai részkérdés, de maga a géntechnológia mezőgazdaságban a szerintem nem etikai probléma. Persze ez egy szubjektív vélemény, ahogy föl is írtam, de vegyék tudomásul, hogy ez a vélemény. Na most az előadásban, amint látják, röviden el fogom mondani, hogy mi a GMO, egész röviden, mert ez nem egy tudománynépszerűsítő előadás, mi a GM mezőgazdaság világhelyzete, és a legbehatóbban a negyedik ponttal fogok foglalkozni, mert azt hiszem ez a legérdekesebb kérdés, és hát részben az ötödik pont is. No hát akkor lássuk az első kérdést, hogy mi tulajdonképpen, hogy a tudományos tartalma ennek a kérdésnek. El fogok mondani egy pár mondatot, amit feltételezem, hogy minnyáján úgy is tudnak, mert ez azért az általános műveltséghez tartozik, de azért nem árt elismételni. Tehát gondolom, tudják azt, hogy az egész földi élővilágban az átöröklésnek van egy anyagi hordozója, amit DNS-nek hívunk. Ez a DNS egy hosszú, lineáris szerkezetű óriás molekula, aminek a kémiai szerkezete az egész élővilágban azonos, és ez az információ hordozó azt jelenti, hogy ebbe a szerkezetbe ugyanúgy, mint egy komputerprogramba, vagy egy könyvtárban lévő könyvek szövegébe bele van írva minden élőlény örökletes információja. Ez az információ egy adott nyelven, ezt hívják genetikai kódnak, van megírva, és ez a nyelv ismételten csak teljesen azonos az egész élővilágban. Na most ez egy fizikai értelemben egy folyamatos, hosszú molekula, a funkcionálisan azonban hosszabb, rövidebb darabokra osztható, ugyanúgy, ahogy a könyvtárban lévő szöveg funkcionálisan mondatokra osztható, a mondatokat elejét nagy kezdőbetű, a végét pont jelöli, és ilyenféle jelek a genetikai kódban is vannak, amelyek elválasztják az egyes géneket, de vagy mondjuk a komputerprogram sorainak felelnek meg az egyes gének, de ismételten mondom, fizikailag ezek nincsenek elválasztva, ez egy folyamatos információsor. Na most az a tény, hogy mind a DNS szerkezete, mind a genetikai kód az egész földi élővilágban azonos, ez azt jelenti, hogy már a gének tulajdonképpen csereszabatosak, elvileg bármelyik szervezetből áthelyezhetők egy másik szervezetbe, ez azonban sokáig csak egy elvi következtetése volt a biológusoknak, de facto kísérletesen ezt nem sikerült igazolni egészen addig, amíg közel 40 éve, 1972-ben egy szellemes biokémiai technikát fedeztek föl, ami lehetővé tette azt, hogy biokémiai eszközökkel, laboratóriumban, kémcsőben a DNS meghatározott pontokon el lehessen vágni, és újra össze lehessen kapcsolni. Most az elvágás és az összekötés nem kell, hogy szükségszerűen ugyanott történjen, tehát ez a technika azt tette lehetővé, hogy a DNS-sel azt csinálhassák a kutatók, amit a filmvágók vagy a hangtechnikusok a magnószallaggal, a filmszallaggal vagy a videószallaggal tudnak, tehát vágni és összeragasztani és ezzel montírozni. Ezt kémcsőben, laboratóriumban lehetett megcsinálni, de ugyanakkor, amikor ezt a kísérletet, ezt a technikát felfedezték, egyébként a népszerű szakirodalomban ez génsebészet néven vonult be, akkor már lehetett tudni, hogy bizonyos esetekben, meglehetősen korlátozott esetekben DNS-t be lehet vinni úgy élő sejtekbe, hogy az beépüljön ott a genetikai anyagba, és az információját megtartja. És amikor ezt a technikát felfedezték, akkor rögtön ki is próbálták, hogy két különböző baktériumból, két különböző eredetű gént így összekapcsoltak, és berakták az egyik baktériumba, és íme abban a baktériumban megjelent a másik baktériumból származó tulajdonság, mert azt a gént összekapcsolták. Ez tehát 1972-ben történt, 10 évvel később, sikerült megoldani ezt a génbevitelt növényekbe és állatokba is. Na most akkor, amikor ezt a technikát felfedezték, akkor ez egy óriási vihart kavart, társadalmi vitát is, filozófiai vitát is, ennek a potenciális veszélyéről sokat értekeztek, ez elsősorban az Egyesült Államokban zajlott, tekintve, hogy ott dolgozták ki a technológiát, Európát gyakorlatilag alig érintette akkor. Azután ez a vita lecsengett, többé-kevésbé eldőlt, a potenciális veszélyek közül semmi nem realizálódott, viszont egy csomó csak elvben megjósolt hasznos dolgot sikerült ennek segítségével megvalósítani, úgyhogy ez akkor elcsendesedett ez a vita, és ma ezt a technikát abszolút nélkülözhetetlen eszközként használja az orvostudomány, a biológiai tudomány és az agrártudomány is laboratóriumokban. És van egy csomó olyan alkalmazása, ami többé-kevésbé elfogadott a világ mindenütt, tehát például ma minden cukorbeteg olyan inzulinnal gyógyul, amit ennek a technológiának a felhasználásával állítottak elő, de több mint 100 olyan gyógyszer van ma a világpiacon, amit így állítottak elő, de egy csomó iparágban is használják ezt a technológiát gyakorlati célra, és ez különösebb problémákat nem vet föl. Természetesen miután a technikát kidolgozták, azonnal fölmerült a mezőgazdasági alkalmazás lehetősége is, egy igen intenzív kutatómunka indult meg, és 1994-ben megjelentek a világpiacon az első ezzel a technológiával módosított növények, amik egy pár évig csendben terjedtek, különösebb zivihar nélkül, és azután az ezredforduló táján, pontosabban 99-ben az első látványos botrány e körül kialakult, és azóta zajlik elsősorban, most nem Amerikában, hanem Európában, ahol rendkívül erős ellenállás mutatkozik ezzel szemben, és hát erről a vitáról fogok nagy részt beszélni a mai előadásom. Mielőtt tovább mennék még a elvi részről, tehát a tudományos részről, szeretnék egy lényeges dolgot kivilágossá tenni, hogy azt mondtam, hogy a DNS szabása, varrása az kémcsőben, laboratóriumban történik, és aztán ezt utólag valahogyan beviszik a élőlénybe. Na most itt vannak a kérdések, hogy hogyan, mi a feltétele annak, hogy ez valamikor sikerüljön, és az első ponttal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a technológia kidolgozása óta eltelt 30 évben, ez olyan mértékben szofisztikálódott és finomodott, hogy ezen a téren gyakorlatilag bármit meg lehet csinálni.
Tehát a DNS-t a kémcsőbe tetszés szerint lehet módosítani, nem csak vágni, hanem egyes pontokon módosítani, betenni egy új információt, kivenni belőle, megfordítani, bármit lehet csinálni. A másik pont az egy sokkal nehezebb kérdés, és annak általános megoldása nincs is. Tehát vannak bizonyos technológiák, hogy hogyan lehet állati sejtbe, növényi sejtbe, baktérium sejtbe, de ennek mindig vannak nehézségei, mindig aránylag csekély hatásfokkal működik, és mindig a kutató munkának ez bizonyos fokig egy szerencse kérdése, hogy ez sikerül-e. És a harmadik kérdés az, hogy természetesen az élő szervezetekben, amikor azt mondom, hogy a DNS, a gének csereszabatosak, ez egy elvi lehetőség. Természetesen minden élőlény az evolúció során egy tökéletesen összecsiszolódott gépezet, és abban nem lehet tetszés szerint átvinni programelemeket. Bizonyos esetekben sikerül, bizonyos esetekben nem, úgyhogy nagyon sokszor ezek a konstrukciók nem élet. Tehát az elvileg lehetséges ilyen konstrukcióknak egy nagyon csekély töredéke az, amelyik ténylegesen megvalósítható, és ténylegesen meg is valósul. Hát ennyit akartam mondani a technológiáról általában. Akkor menjünk tovább, akkor azt ígértem, hogy ezt nagyon röviden elintézzük. Most akkor arról beszéljünk néhány szót, ezt szintén röviden kívánom elintézni, hogy hogy áll ma ez a technológia, és illetve annak az alkalmazása a mezőgazdaságban, a világban. Ezt azért érdemes megemlíteni, mert néha sajtócikkekben ezzel kapcsolatban azt mondják, hogy nagyon nehezen terjed, nagyon nagy az ellenállás, és ezért fejtenek ki a cégek vagy az amerikaiak olyan nyomást, mert nagyon nehezen terjed. Hát a nagyon nehéz terjedésre, még előtte, mielőtt erre rátérek, még valamit általánosságban mondok, amivel szeretném alátámasztani ezt, hogy ez miért tekinthető egy növénynemesítési technológiának. Azért, mert a hagyományos növénynemesítéssel szemben mindössze ez a két különbség van. Tehát a hagyományos növénynemesítésben mindig gének ezrei vagy tízezrei keverednek gének ezreivel vagy tízezreivel. A nemesítő maga a keveredő gének közül csak néhányat tart fontosnak, de mindig beviszi az összes többit is. És ezért a nemesítés mindig egy nagyon sok generáción kiterjedő hosszú munka, hogyha esetleg nem kívántként vittek be, azt hogyan lehessen kiküszöbölni több nemzedéken át újabb keresztezésekkel. Ezzel szemben a géntechnológia mindig csak egy, vagy esetleg egy néhány kiválasztott gént visz be. A másik különbség, és ez okozza tulajdonképpen a problémát az ellenzéknél, mert az, hogy 10 000 gén helyett csak egy-két kívánt gént, ezt azért nagyon nehéz támadni. Ezt inkább csak azzal támadják, hogy ez azért nem olyan pontos, mint ahogy a hívek állítják, hogy ennek van egy véletlenszerű eleme is, hogy hova épül be, stb. Ez igaz. De lényegében nem, mondom, nem azt támadják, hogy csak egy génről van szó, hanem azt támadják, hogy a bevitt gén bármely fajból származhat, nem csak abból a fajból, amibe bevitték. Ez nem azt jelenti, hogy a géntechnológia mindig ilyet alkalmaz, de elvileg alkalmazhat. Tehát akár emberi gént is be lehet vinni a elvben a paradicsomba ezzel a technikával. De minden más. Gyakorlatban egyébként a legtöbb esetben baktériumokból származik a gén, amit bevisznek a növénybe, vagy van olyan eset, amikor másik növényből, sőt olyan eset is van, amikor ugyanebből a növényből, csak éppen előbb kémcsőbe egy kicsit megmanipulálják a gént. Tehát, de elvben bármely fajból származhat. No, tehát ezek tartoznak még az elvi összehasonlításhoz, illetve talán még fontosabb azt mondani, hogy miben nem különbözik a hagyományos nemesítéstől. Ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert mindezeket a kérdéseket az ellenzők gyakran fölvetik. Tehát, hogy ez nem természetes, hanem mesterséges, hogy a természetben elő nem forduló konstrukciót is létrehozhat, hogy átlépi a fajok közti határokat, hogy kikerüli az evolúció sok millió éves szűrőjét, hogy vezethet mérgező a fogyasztóra ártalmas termékhez, hogy a termék árthat a környezetnek, az ökoszisztémának, hogy csökkenti a biodiverzitást. Ezek az érvek elhangzanak, részben vagy egészben igazak is, csak ezek a hagyományos növénynemesítésre pontosan ugyanúgy igazak. Ezeken mind, erre mind lehet példát mondani a hagyományos növénynemesítésben. Tehát ebben a vonatkozásban a géntechnológia nem különbözik a hagyományos nemesítéstől. No, hát akkor most nézzük meg, hogy áll. Hát itt van egy tavalyi térkép, valószínűleg nem tudják elolvasni a szöveget. A lényeg az, hogy a színes országok, színes azok, ahol van GMO engedélyezve, és gyakorlatban van, a sárga az, ahol nincs. Tehát láthatják, hogy az amerikai kontinens gyakorlatilag teljesen meg van hódítva, Dél- és Kelet-Ázsia és Ausztrália meg van hódítva, Európában, a volt Szovjetunióban és Afrikában vannak a nagy. De az európai egy kicsit félrevezető, mert Európában megvannak jelölve azok a helyek, ahol engedélyezve van és ahol van is, de nagyon kevés van. Tehát akkor, amikor az ellenzők azt mondják, hogy Európában szinte alig van géntechnológia a mezőgazdaságban, akkor abban igazuk van. Ebbe a térkép, mondom, egy kicsit csalóka. Az egyetlen európai ország Spanyolország, ahol többé-kevésbé jelentős. No, itt van egy pár adat, ami azt mutatja, hogy terjed, mert a tavalyi, illetve hát a 2009-es és 2010-es adatok, hogy mekkora területen vettek GMO-t 2009-ben és 2010-ben, körülbelül 10% a növekedés, a hány országban vannak, és hány gazda használja tehát. Ebben is közel 10%-os növekedés van. Ez a 148 millió hektár, ez a világ összes mezőgazdasági területének körülbelül 10%-a. A magyar termőterületnek sokszorosa. No, hát akkor ennyit akartam mondani a világhelyzetről, és akkor most még annyit, hogy mik azok a tulajdonságok, amiket ezzel a technológiával bevittek a növényekbe. Lényegében két tulajdonságról van szó. Tehát ezen a óriási területen gyakorlatilag két tulajdonság van, rovarkártevők, specifikus rovarkártevők elleni ellenállóképesség, illetve gyomírtószerek elleni ellenállóképesség, ami lehetővé teszi, hogy a vegyszeres gyomírtást nyugodtan lehessen alkalmazni a termőterületen, mert a növény ellenáll a gyomírtónak. Van egy csomó olyan, amelyikben mind a két tulajdonság van, és van néhány más is, amelyik mennyiségileg nem jelentős. Ilyen például az Európában másodikként engedélyezett GMO növény, az Amflora burgonya, amelyik módosított keményítőt tartalmaz, ami a papírgyártás szempontjából kedvező. A díszvirágiparban vannak különböző konstrukciók, és mondjuk mennyiségileg nem, de funkcionálisan nagyon jelentős a vírusrezisztencia, mert Hawaii szigetének nagyon fontos terméke a papaja nevű gyümölcs, nagyon sok gazda él abból, és azt egy olyan vírus támadta meg egy évtizeddel ezelőtt, ami ellen semmiféle védekezés nem hatott, és az, hogy kidolgozták a vírusrezisztens papaját a GM technológiával, az megmentette az egész hawaii papaja gazdaságot. Tehát óriási hatása volt hawaii mezőgazdaságára. De mondom, ez a világszerte elég kevés van. Ha már említettem a hawaii papáját, azt is megemlítem, hogy az olasz pizzának a paradicsom, tudják, hogy egy nélkülözhetetlen alkotó része, és Nápoly környékén van egy olyan paradicsomfajta, amelyikre az olaszok azt mondják, hogy csak azzal jó az igazi pizza. Ezt a paradicsomot is egy ilyen vírus megtámadta, és az elmúlt évtizedben ennek a paradicsomnak a termése 20%, a réginek a 20%-a csökkent. Olasz kutatók kidolgozták ugyanazt a technológiát, mint a papajánál az amerikaiak, és megcsinálták laboratóriumban a vírusrezisztens paradicsomot, de nem engedélyezik. Hát Európában általában nem engedélyezik, Olaszországban sem, tehát nem engedélyezik, úgyhogy ez a paradicsom kipusztulóban van. No, hát akkor nézzük tovább, hogy mik az ellenvetések a mezőgazdaság ezzel a technológiával szemben. Itt három különböző szempont szerint fogom az ellenvetéseket csoportosítani, mégpedig az első, ez a leglényegesebb. Tudnélik, hogy a bírálók azt kifogásolják-e, hogy ezzel a génsebészeti technológiával állították elő azt a bizonyos új növényt. A második ellenvetés típus az nem magát a technológiát kifogásolja látszólag, hanem azt a tulajdonságot, amit bevittek. Tehát azt mondják, hogy az a rovarkártevő ellenes toxin az veszélyes a környezet. És a harmadik típusú ellenvetés, az pedig az egész kérdéskör körüli politikai, gazdasági, szociológiai tényezőket kifogásolja. Majd erre ki fogok térni. Na most ez a felosztás szerintem azért lényeges, mert a három közül a második és a harmadik az, ahol komolyabb érvek hangzanak el, azok viszont nem csak a GM technológiára jellemzők. Tehát mind azok a kifogások, amit a második és a harmadik pont alatt mondtak, az egy csomó más technikára is, és más társadalmi jelenségre is igaz. Tehát nem specifikus erre a kérdéskörre. Egyedül az első specifikus, a technológia, mint olyan, erre vonatkozóan viszont releváns ellenérv nincs. Tehát gyakorlatilag olyan érv, amely kimutatná azt, hogy ez a technológia, mint olyan bármi veszélyt hordoz, függetlenül az egyéb kísérő jelenségektől, ilyen adat nincs. Na most a másik lehetséges csoportosítása az ellenvetéseknek, ez az érvek típusai, vannak bevallottan irracionális érvek. Például az, hogy engem borzadállyal tölt el, hogy a paradicsomba bevitték egy halgényét. Ez egy irracionális érv. Vannak racionális, de nem biológiai, politikai és gazdasági érvek. Vannak racionális biológiai érvek, amelyek nem GM-specifikusak. Hát erről beszéltem, tehát minden tulajdonképpen egy csomó másra is igaz. És végül vannak racionális, kísérletileg igazolható vagy cáfolható GM-specifikus érvek. Ideális esetben csak ezzel kellene foglalkozni, de hát nem erről van szó. Na most végül a harmadik lehetséges felosztás, az pedig úgy szól, hogy vannak ideológiai érvek, társadalmi, politikai, gazdasági jogi érvek, általános biológiai érvek, környezetvédelmi, ökológiai érvek és élelmiszerbiztonsági érvek. Gyakorlatilag minden érv, ami elhangzik, az ezek közül a kategóriák közül valamelyikbe illik, úgyhogy a következőkben e szerint fogom tárgyalni ezeket az érveket. Tehát ezt az öt típust fogom áttekinteni. Na, lássuk az elsőt, az ideológiai érveket. Hát mik az ideológiai érvek? Hogy szemben a természetessel, amit jónak tartunk, ez mesterséges, amit rossznak tartunk. Van olyan, hogy a fajok közti természetes határokat áthágják, van olyan, hogy a növényi méltóságot meg kell védeni. Komoly, ez nem vicc. A svájci törvényben benne van. Vannak vallási ellenvetések, és vannak olyan látszólag értelmes, de valójában egy tudatlanságon és hamis átvitelen alapuló érvek, amik az emberi klónozás ellen fölmerülő valóban jogos bioetikai érveket egyszerűen átviszik a GM technológiára, ami ezonnak semmi köze. Mesterséges természetes, hát ez egy ilyen russzói típusú érvelés, hogy ami természetes, az jó, ami mesterséges, az rossz. Ezzel nehéz vitatkozni. De azt azért érdemes, ahogy természetes az jó, érdemes egy Darwintól származó idézetet, egy mélyen igaz idézetet figyelembe venni. Hogy a természet ügyetlenül, pazarlóan, tévedésre halmozva, alacsony elmű és visszataszító kegyetlenséggel dolgozik. Nehéz száfolni az igazságát. Ez tehát annak szól, aki azt hiszi, hogy a természet az jó. Nem jó a természet. Olyan, amilyen, de nem jó. Természetesen az, hogy mesterséges, erre megint azt lehet mondani, természetesen van egy csomó olyan nézet ma a világban, amelyik a természetesség kultuszát hirdeti a mezőgazdaságban, a táplálkozásban. Aki egy pillanatig gondolkozik, tudja, hogy a civilizált emberiség egyetlen étele vagy itala, egyetlen termesztett állata vagy növénye sem természetes. Tehát ezzel nagyon nehéz érvelni. Persze itt mennyiségi érveket lehet mondani, de minden esetre az, hogy természetes, ezt nem. Mióta az emberiség növénytermesztés, állatot tenyészt, azóta manipulálja a természetet, és azok egy csomó házi állat, nem csomó, néhány házi állat egyáltalán nem tudna szaporodni az emberi közreműködés nélkül. Tehát feltét, már a Bibliában is benne van, hogy Jákob manipulálta a birkatenyésztést. Na most a vallási érveket többen hangoztatnak, például a magyar parlamentben is egy illetékes képviselő, amikor a GM moratórium, szóval ő azt mondta, hogy az ő vallása szól ellene. Nos, egyetlen jelentős vallás sem ítélte el eddig a GM technológiát. A világ vallások közül egyik sem. Hát itt most az előbb fölírtam például az anglikán egyház nyilatkozata, vagy a katolikus pápai akadémia tavalyi állásfoglalása. Félreértés elkerülése véget, ez nem a pápa véleménye, ez a pápai akadémia nevű tudós testület. A pápa óvatosan, nem a mostani, hanem az, még az előző pápa óvatos elfogadással nyilatkozott, de ő nem mondott ilyen határozott véleményt. De még egyszer mondom, egyetlen világvallás sem ítéli el teológia alapon a géntechnológiát. No hát mi volt még ideológiai érv? A fajok közti határok, hát ezzel nem érdemes foglalkozni, mindenki tudja, hogy az összvér az egy fajok közti határt áthágja, de még a búza is, a búza az három növényfaj keresztezéséből keletkezett annak idején. A növényi méltóság védelméről nem akarok beszélni, az emberi de arról azt már említettem. Tehát ennyit az ideológiai érvekről, és akkor most nézzük a következőt. A gazdasági politikai érvek, hát az sok van. A nagyon sok gazdaság. Az első három ezek közül, ez többé-kevésbé vitathatatlanul igaz, és többé-kevésbé jogosult, hogyha valaki a globalizáció, az amerikai hatalom vagy a multinacionális cégek ellen hadakozik, akkor a GM ellen is célszerű hadakozni, ahogy ez meg is történt. Tehát azokon a nyugati világban lezajló tüntetéseken, amik többnyire a világgazdasági fórumok körül zajlanak, ott mindig ott vannak a géntechnológia ellenes mozgalmak képviselői is, és ebben ez többé-kevésbé rendben van. Legfeljebb meg lehetne kérdezni azt, hogy miért nem tiltakoznak a Microsoft Windows programja ellen, mert arra pontosan ugyanúgy áll, hogy globalizáció, multinacionális cégek, amerikai érdekek, de valamennyi jelentősebb gyógyszerünkre is vonatkozik, amit szintén zömmel multinacionális cégek globalizáció útján erőszakos eszközökkel terjesztenek el a világban. Tehát ez voltak éppen az egész informatikai iparra, de a gyógyszeriparra is ugyanezek az érvek többé-kevésbé ugyanúgy vonatkoznak. A negyedik pontra érdemes egy kicsit jobban kitérni, az, hogy a géntechnológia révén a multinacionális cégek monopolizálhatják egyes haszonnövények termelését. Ez látszatra egy vitathatatlanul igaz tény. A probléma az, hogy az oksági viszony fordított. nem azért hódítják meg a multinacionális cégek a piacot, mert a GMO-t piacra dobták, hanem azért dobták a GMO-t piacra, mert már úgyis a kezükben van a piac. Tudnék, csak akkor érdemes. Egy új GM növénynek a piacra dobása ma nagyságrendileg 100 millió dollárt igényel. Na most például az Egyesült Államok egész éves saláta termelése, csak az bruttó értéke nem éri el a 100 millió dollárt. Tehát saláta, GMO saláta nincs a piacon. Tehát csak azok vannak a piacon, amikben a cégek már kvázi meghódították a piacot, mert akkor érdemes. Nem tudom, tudják-e, hogy például a magyar kukorica termelés 90%-ban ugyanazok a multicégek uralják, amelyek a GMO-t kidolgozták. A hagyományos kukoricát. De hát ez vonatkozik szinte mindenre. Na most a következő pont, hogy a géntechnológia fejlesztett szövények szabadalommal védettek, szemben az egyéb nemesített fajtákkal, tehát sértik a gazdálkodók szabadságát, ez egy meglehetősen releváns és racionális érv. Ez sajnos többé-kevésbé igaz. Abban az értelemben mondjuk más növények is védettek, más nemesített növények is védettek szabadalommal, de az csak a fajtára vonatkozik, az eljárásra, amivel nemesítették, arra nem. Viszont a géntechnológiai szabadalmak egy nagy része eljárásra vonatkozik, tehát bárki, aki ugyanezt az eljárást alkalmazza, már szabadalmi jogot sért. Úgyhogy ebben az értelemben van némi igazság a dologban. A géntechnológia csak a nagyüzemnek hasznos, a kistermelőknek nem, illetve csak a fejlett világnak hasznos, a fejlődő világnak nem. Ez tényszerűen abszolút nem igaz. Mondják, de abszolút nem igaz. Erre mindjárt fogok mondani példát. És végül az, hogy mielőtt a példákat mondom, még előbb erre kitérek, ez is kétségtelenül egy releváns érv. Tehát a biogazdálkodók érdekeit sérti a GM technológia. Más kérdés az, hogy amikor eredetileg a biogazdaságot elméletét kidolgozták Amerikában, akkor ebben nem vonatkozott a géntechnológiára. Tűnik az elsősorban a kémiai szennyezések elleni küzdelem jegyébe született, és a géntechnológia nem szennyez kémiailag, sőt, csökkenti a kémiai szennyezést, de utólag társadalmi nyomásra ez bekerült. Tehát ma a biogazdák nem fogadják el a géntechnológiát, és ezért az ő érdekeiket valóban sérti a géntechnológia. No, akkor most azt, hogy a fejlődő világ, illetve kis és termelők, itt van a BT gyapot, a BT az egy rovarkártevő elleni rezisztenciát hordozó gyapot, és amióta behozták Indiába a BT gyapotot, azóta az ország gyapot importőrből a világ második legnagyobb gyapot exportőrje lett, és az indiai nemzetgazdaság bruttó 1,9 milliárd dollár plusz jövedelmet nyert ebből, és a gyapot termelők gyakorlatilag mind kis termelők. Tehát abból a 15,5 millió termelőből, aki ma GM-et használ, annak egy jelentős része indiai és kínai kis termelő. Itt még az indiai gyapot termelésre 5 millió gazda, 7,6 millió hektáron, látják, hogy ez kis termelők, mert egyre másfél hektár jut, és itt vannak a gazdasági adatok. Tehát a rovarirtószer felhasználás 41%-kal csökkent, a terméshozam 37%-kal nőtt, a vetőmagköltség az jóval nagyobb, mert ez drágább, ez a vetőmag, tehát a 167%-kal nőtt, de mindez tekintetbe véve a profit 89%-kal nőtt, és ez gyakorlatilag hektáronként 135 dollár pluszt jelent Indiában. Ez csak Indiára vonatkozik. Na most az, hogy a fejlődő világnak nem hasznos, abból a 29 országból, amelyik ma használja, abból többség fejlődő ország, és a vetésterületnek is nagyobb része fejlődő országban van, mint fejlett országokban. És hát erre hadd idézek egy fejlődő országbeli politikusnak a véleményét, ami eléggé jellemző. A kenyai Florence Wambugu mondta, hogy a gazdag országokban nyugodtan vitatkozhatnak a GM mezőgazdaság előnyeiről és hátrányairól, de mi engedelmükkel először enni szeret. No, hát akkor ennyit akartam mondani a gazdasági érvekről, és akkor most lássuk az általános biológiai érveket. Hát az egyik érv, ami elhangzik, meglepő módon néha még képzett biológusoktól is, azért meglepő, mert ez egy komplett marhaság, hogy a ilyen mezőgazdasággal az a baj, hogy kikerüli az evolúció évmillió éves szűrőjét. Minden nemesített növény kikerülte az evolúció évmillió éves szűrőjét, és minden nemesített állat is. Egyetlen kultúrnövény nem volna képes szabad természetben az eredeti helyén megmaradni ma. Tehát a növénynemesítés, a bóvó kikerüli a evolúció szűrőjét, és az evolúció során a természetes növények egy csomó toxikus anyagot halmoztak fel, hogy védjék magukat. Tehát azzal vádolni a gentechnológiát, hogy ez kikerüli az evolúciót, ez egy teljes abszurd. A második érv az teljesen igaz. Tehát az, hogy a beültetett gén, az nem tudjuk megszabni, hogy hova került, véletlenszerűen kerülhet, akár olyan helyre is, ami ahol kárt okoz. Ez vitathatatlanul igaz. Csak éppen az a baj ezzel az érvel, hogy ha olyan helyre került a gén, ahol kárt okoz, ezt a laboratóriumban már kiderül. Tehát amit, mint kész fejlesztett növényt kidobtak a piacra, arról garantált, hogy a gén olyan helyre került, ahol semmiféle kárt nem okozott. Konkrétan a papajánál például már meg van határozva, hogy pontosan hova került, és világos, hogy semmiféle kárt nem okozott. Na most a transzgén működése káros kölcsönhatásba léphet más folyamatokkal, ez is elvileg igaz. Csak éppen az nem igaz, hogy ez a természetes növénynemesítésre nem áll. Ott is áll. Tehát ez semmiképpen nem specifikus. Csökkenti a biodiverzitást, ez is igaz. A természetes növénynemesítés is csökkenti a biodiverzitást. Ugyanúgy igaz rá. Új veszélyes genotípus alakul ki, igen, a természetes növényeknél is. Számos esetben megtörtént már a közelmúltban, hogy hagyományos növénynemesítéssel kifejlesztett növény, amelyik a kívánt tulajdonságra nézve nagyon előnyös volt, kiderült róla, hogy valami toxikus anyag fölhalmozódott benne, és nem engedélyezték a forgalomba hozatalát. Tehát ez a hagyományos növénynemesítésre is áll, természetesen a GM-re is, azzal a különbséggel, hogy a GM növényeket sokkal alaposabban vizsgálják, mint a hagyományosakat. Tehát ezek a veszélyek, amik ugyanúgy állnak, a valóságban kevésbé áll. Na most egy másik érv, ami gyakran elhangzik az ellenzőktől, hogy ezekbe a GM növényekre be technikai okból, erre a technológia szempontjából van szükség, beültetnek antibiotikum rezisztencia géneket, amelyek az ellenzők szerint elvben átkerülhetnek az állatba vagy az emberbe, és akkor az antibiotikumra rezisztens lesz, tehát nem gyógyul, ha az orvos ennek rendel neki egy antibiotikumot. Ez is egy elvileg racionális érv, ez lehetséges. A valószínűsége olyan csekély, hogy noha az evolúció során biztosan már előfordult, még senkinek exaktul kimérni nem sikerült. Annak a valószínűségét, hogy egy gén átugorjon így. Biztos, hogy lehetséges, de a valószínűsége az 10 a mínusz 13-on és 10 a mínusz 20-on körül van. És az, hogy minden házi orvos minden vírusbetegségre gátlástalanul fölírja az antibiotikumot, ez ennél sokkal nagyobb veszélyt jelent. És tény az, hogy az emberek jelentős részének a bélflórájában már vannak antibiotikumrezisztens baktériumok, amiknek semmi köze a GM technológiához. Na és még egy dolog, hogy az európai szabályozás már elvileg kizárja azt, hogy ilyen antibiotikum rezisztencia gént betegyenek, és ma már az új konstrukciókban nem is teszik be őket, vagy ha beteszik, akkor utólag kiveszik, tehát ami forgalomba kerül, nincs. Notabene az egyetlen kukoricafaj, amit Európában engedélyeznek, Magyarországon nem, abban nincs is antibiotikum rezisztencia gén. Na hát ennyit az általános biológiai érvekről. Na most a környezetvédelmi ökológiai érvek. Hát ezek közül a legerősebb érv az, hogy a transzgén elterjedhet a fajon belül úgy is, hogy nem akarják, illetve még más fajokba, például gyomnövényekbe is bekerülhet a gyomirtó rezisztencia, ami vitathatatlanul egy káros dolog. Ez egy nagyon racionális és megfontolandó és figyelembe vendő érv, csak egy pár dolgot érdemes mellette tudomásul venni. Az egyik az, hogy szó sincs arról, hogy az úgynevezett transzgén kerül át, minden gén átkerül, amikor kereszteződik ez egy más fajjal, vagy egy más egyeddel, és ez a mióta van nemesítés, ez mindig is létezett ez a jelenség. Senki nem foglalkozott azzal a problémával, hogy úristen, mi történhet, ha egy almáskert nemesített almája véletlenül kereszteződik az útszéli vadalmán. Ezzel a veszéllyel még senki nem foglalkozott, pedig pontosan ugyanakkor a veszélye, mint annak, hogy egy ilyen transzgénikus fajból átkerüljön a gén. Tehát itt azt kell tudni, hogy az, hogy kereszteződik, és ezzel átkerülhet a gén egyes esetekben, ez vitathatatlanul igaz, és ez biztos, hogy előfordul. Ez ellen nem is lehet védekezni. Na most mi az, ami valódi veszély lehet? Az, hogyha nem egyszerűen alkalmanként egy ilyen keresztezés történik, hanem rohamosan elterjed, akkor az már problémát okozhat. Erre az elméleti biológiai megfontolások alapján ez kizártnak tekinthető, de hát ilyet nem lehet a biológiában mondani, hogy kizártnak tekinthető. Erre gyakorlatilag még nem volt példa. Tehát arra már volt bőven, hogy ki lehetett mutatni a szomszéd nem transzgénikus fajban a transzgén jelenlétét. De az, hogy ez elterjedt volna, erre nem nagyon van példa. Illetve nincs példa. Na most elvileg akkor lenne erre lehetőség, ha ez szelektív előnyt biztosít ez a transzgén. Tehát például egy gyomirtó rezisztencia gén, ha átkerül egy gyomba, mert erre van lehetőség, akkor ez valóban jelent egy veszélyt. Mert ez egy szelektív előnyt jelent annak a gyomnak a számára. Tehát ez egy olyan kérdés, amivel kell foglalkozni. Foglalkoznak is természetesen. Tehát ez egy létező dolog. Na most az a következő probléma az, hogy kialakulhat rezisztencia. Vagyis, hogyha mondjuk egy rovarkártevő ellen mi védekező gént beültetnek a kukoricába, akkor előbb-utóbb nagy valószínűséggel abban a rovarfajba meg fognak jelenni az ennek a toxinnak ellenálló rovarok. Ez is egy reális veszély, csak ez a reális veszély mindenféle hagyományos védekezésnél is fennáll. Tehát gyakorlatilag minden növényvédőszer ellen előbb-utóbb kialakul a rezisztencia, ezért 10-20 évenként le kell cserélni a növényvédőszereket hagyományosan, mert kialakulnak a rezisztenciák. Ez valószínűleg előbb-utóbb meg fog történni ezekkel a növényekkel is, és akkor le kell cserélni őket. Erre már vannak. Egyébként vannak védekezési stratégiák is, de ebben most nem tudok belemenni. A biodiverzitás csökkenése, hát ezt már említettem, ez igaz, de ez gyakorlatilag minden növénynemesítésre igaz. Minden mezőgazdaságra igaz. Minden mezőgazdaság a leghagyományosabb biotermelő is csökkenti a természetes biodiverzitást. És ez, hogy ez nagyobb volna a GM-nél, erre semmiféle nincs. Minden fajta mezőgazdaság az beavatkozás a természet életébe, valamivel mindenképpen védik azokat a növényeket, és ez csökkenti a biodiverzitást. Na most itt még egy megjegyzést kell tenni, hogy a biodiverzitás csökkenése szónak két értelme van. Az egyik, amiről eddig beszéltem, az, hogy a többi növény és állatfaj, ami a környezetben van, azoknak az élőhelyeit károsítja a mezőgazdaság, és ezért csökken a biodiverzitás. Egy másik dolog, amit szintén felvetnek, hogy a természetes, a hagyományos nemesítéssel előállított növényfajokba azért sokkal több gén keveredett, azok genetikailag kevésbé homogének, mint ezek a GM technológiával előállítottak, mert ezek nagyrészt, illetve gyakorlatilag mindegyik klónnak tekinthető, tehát elvileg egyetlen sejtből származnak. Tehát az összes utódjuk azok genetikailag sokkal homogénebb, mint a hagyományosan nemesítettek. És ez azt jelenti, ha sokkal nagyobb a genetikai homogenitás, akkor egy bármilyen új veszély, egy új kórokozó, az sokkal nagyobb pusztítást tud végezni, mint a heterogénebb populációkban. Ez is egy releváns érv. Ezzel, erre azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag azért ezek a növények, amiket forgalomba kerültek, így GMO növények, ezek nagyon sokféle klónból származnak, és mindegyike be van keresztezve egy hagyományosan nemesített fajtába is. Tehát ezek korántsem annyira homogének, mint az ellenfelek föltételezik. Környezetvédelmi érvekkel kapcsolatban azért egy konkrét példát hadd említsek. Ez egy amerikai lepke esete, ez egy nagyon szép lepke, az amerikai királylepke, és ez amerikaiak nagyon szeretik. És az ezerforduló körül, azt hiszem 2001-ben, egy laboratórium kimutatta azt, hogy ha a selyemkóróra, ami a királylepke hernyóinak egyedüli tápláléka, rászórják a GMO kukorica pollenjét, akkor attól döglenek a királylepkék, a hernyók. Ami többé-kevésbé természetes, mert ezek rovartevő elleni mérget tartalmaznak, de minden esetre ez még Amerikában is, amelyik sokkal barátibb a géntechnológiával, egy meglehetős nagy felzúdulást keltett, és akkor komoly tüntetések is voltak, és akkor kezdték vizsgálni, hogy mi az igazság ebből az állításból. És akkor kiderült az, hogy, és akkor a kontrollvizsgálatok kimutatták azt, hogy akkor, mikor ezt a közlemény megjelent az, hogy döglenek a királylepkernyők, akkor már azt a fajtát, amivel ezt kimérték, azt már lecserélték, nem emiatt, hanem másokból, és abban már 80-szor kevesebb toxin volt, és attól már a laboratóriumban se döglöttek a királylepkernyők. De kimutatták azt, hogy a természetben a királylepkernyő populáció 0,6%-a lehet kitéve annak, hogy ezt a pollent fogyasztja. Ennek a természetes populációnak évente 80%-a elpusztul természetes ellenségektől, időjárástól vagy autók szélvédőjén. Tehát az, hogy 0,6%-uk még ettől is pusztulna, az enyhén szólva nem releváns. Továbbá a selyemkóró az egy gyomnövény, amit a gazdák írtottak, ahol csak lehetett, és ezt sem szerették a királylepkék, mielőtt GMO volt. Tehát ez tökéletesen hamisnak bizonyult. Na most, ha már itt tartunk, akkor érdemes megemlíteni azt, én nem beszéltem most általában a magyarországi helyzetről, de most itt ezen a ponton talán érdemes megemlíteni. Magyarország, mint tudják, tökéletesen tiltja a GMO-t, elsősorban konkrétan azt az egyetlen fajtát, amit Európában engedélyeznek. Ez egy ilyen rovarkártevő ellen mérget tartalmazó kukorica. Na most magyar kutatók, akik alá akarták támasztani ezt a tilalmat, mert a tilalmat hivatalosan gazdasági okkal nem lehet indokolni, csak tudományos indokkal. Tehát szükség volt arra, hogy tudományos indokot hozzanak a tilalomra, és ezért elvégezték azt a kísérletet, ami hasonlít a királylepke esethez, hogy laboratóriumban ezzel a kukoricának a pollenjével megszórták a csalánt, ami a kukoricatáblák környékén van, és a két védett lepke, ezek is nagyon szép lepkék, az a nappali pávaszem és az Atalanta lepke, és ezek védett lepkék, ezeknek a hernyói is döglöttek ettől. És hát ez volt a bizonyíték, amit Magyarország a Nemzetközi Vizsgálóbizottság elé terjesztett, hogy ezért nem engedélyezik. És erre a Nemzetközi Vizsgálóbizottság azt mondta, hogy csináltak-e szabad természetben kísérletet, úgy, ahogy a királylepkéknél, hogy ott is érvényesül ez a hatás. És erre az volt a válasz, hogy minthogy ezek védett lepkék, szabad természetben tilos ilyen kísérlet, bűncselekmény lenne ilyen kísérletet végezni, tehát nem lehet elvégezni. Úgyhogy ez indokolja részben a magyar tilalmat. Na akkor lássuk végül az utolsó ércsoportot, ami hozzáteszem a közvéleményre a legfontosabb. Tehát ha az utca emberét megkérdezzük, hogy ő szereti a GMO-t, azt fogja mondani, hogy nem, és miért nem szereti, akkor nagy valószínűséggel azt fogja mondani, hogy mert az élelmiszereiben nem akar mérget. Mert például a DT toxin, ugye toxin az egy méreg. Tehát az élelmiszerbiztonság. No, az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatban az elmúlt 15 évben gyakorlatilag itt 1, 2, 3, 4, most még egy ötödiket is tudnék felsorolni, ez egy egész friss dolog, úgyhogy ez nincs benne ebbe a táblázatba. Nagyjából 5 olyan kísérleti eredmény jelent meg a tudományos szakirodalomba, ami azt állította, hogy káros hatása van állatra vagy emberre, tehát emlős állatra vagy emberre, ezek a GM élelmiszer fogyasztásának. Ezekre a kísérletekre, mindegyikre számtalan cáfolat érkezett. Tehát a tudományos közvélemény általában egyiket sem tartja elfogadható bizonyítéknak, ellentétben a sajtóval és a laikus közvéleménnyel, mert a sajtó főcímekbe hozta ezeket a kísérleteket, de a cáfolókról tökéletesen hallgatott. Tehát ezek a kísérletek látszanak ezt bizonyítani, amik mondom, szakmailag nem elfogadhatóak. Fölvetődik az, hogy allergiát okoznak, ez egy releváns érv. Tehát elvben okozhatnak allergiát az idegen fehérjék, amik ebben vannak. Ennek következtében minden GMO növény allergenicitásra megvizsgálnak. Ellentétben a hagyományosan termesztettekkel, amit nem vizsgálnak meg. És tudjuk azt például, hogy az eper, vagy a földi magyaró, vagy a kiwi, az egy csomó embernél allergiát okoz, amiben még bele is halnak időnként. De azokat nem vizsgálják, de ezeket megvizsgálják. Na most hozzá kell tenni, hogy ezek az allergiatesztek nem 100%-osak, tehát nem zárják ki, hogy allergiás hatása lehet, de nagyon valószínűtlenné teszik. Tehát az allergén hatás nincs kizárva, csak sokkal valószínűtlenebb, mint bármilyen hagyományosan nemesített növény. Na most van még egy érv, amit nagyon gyakran hangoztatnak, hogy jó, igen, tudom a kísérletekben, amit 6 hétig etették a tengeri malacokat, és nem történt velük semmi, de ki tudja, hogy ha én eszem, az unokáim nem lesznek hajlamosabbak az elhízásra. Teszem azt. Ezt nagyon sokan mondják, ez most kicsit komikusra éleztem ki, de ezt komolyan mondják, és ez egy cáfolhatatlan érv. Erre semmit nem. Tehát ez valóban nincs kizárva, az sincs kizárva, hogy holnap vámpírok és vérfarkasok támadják meg az emberiséget, semmiféle kísérlet ezt nem zárta ki, de hát ugyanez vonatkozik ismét mindenfajta hagyományos élelmiszerünkre. Tehát ezt nem lehet. Na most a másik, még egy év, hogy nem elegendő az állatkísérlet, emberkísérletet kell végezni. Hát ez egy olyan ez is elvileg nehezen cáfolható, mert van olyan eset a gyógyszervizsgálatoknál, hogy az állatkísérletek nem mutatták ki az emberre való veszélyességet, és embernél mégis volt valami. Ez sem kizárható, csak éppen először is abszolút megvalósíthatatlan, tehát tervezni sem lehet egy olyan emberkísérletet, ami ezt ellenőrizni. Másrészt megint csak azt mondom, hogy semmiféle élelmiszerünkkel, új élelmiszerekkel, új növényekkel sem végeznek emberkísérleteket, és semmiféle érv nincs amellett, hogy ez miért volna indokoltabb. Azt is szokták mondani, hogy a kísérletek kevés állaton történtek, és kevés ideig tartottak. Ez megint egy olyan dolog, hogy fene tudja. Azok biztos, hogy a veszélytelenséget mutató kísérletek sokkal több állaton történtek, mint az állítólagos veszélyességet mutatóak. Na most még egy biológusi elfogultsággal még azt mondanám, hogy tulajdonképpen az, hogy miért lehetne ez veszélyes, erre gyakorlatilag senki releváns érvet nem tud mondani, hogy miért lehetne veszélyes. Az, hogy maga a transzgén veszélyes, ez egy tökéletes abszurdum. Ez egy tökéletes abszurdum, mert ugye ha azt mondanánk, hogy egy idegen gén jelenléte a táplálékban veszélyes, akkor csak a kanibálok táplálkoznak egészségesen, mert ők nem fogyasztanak idegen gént, csak emberi gént. Tehát attól, hogy mi káposztát, marhát, hagymát, csirkét fogyasztunk, attól még nem válunk marhává, csirkévé, hagymává. Tehát az, hogy a kukorica génjében, genomi DNS-ében egy tízezreléknyi mennyiségben jelen van egy baktérium gén, ez tökéletes abszurdum föltételezni, hogy ez bármi kárt okozna. Még itt azt is megjegyezném, hogy az, hogy egy idegen gén ott van, az nem azt jelenti, hogy az de facto az a DNS, mondjuk a baktériumból van, csak az információja van ott. Mert a baktériumból azt előbb egy másik baktériumba tették, azután sejtkultúrába, növénybe tenyesztették, tehát az effektíve elfogyasztott táplálékba egyetlen atom sem származik abból az idegen organizmusból, az már mind a saját organizmus génje, csak az információ származik onnan. Na most az, hogy ezt félig meddig szakmai kritikaként azt szokták mondani, hogy a transzgént aktiváló promóter vagy más szabályozó elemek veszélyesek lehetnek, ez elvileg jól hangzik, de ez megint egy teljes abszurdum. Tehát ennek semmiféle kísérleti tapasztalat nem bizonyítja, de azért abszurdum, mert például az a bizonyos növényi promóter, ami promóter egyébként az a szabályozó elem, ami a gén működését megindítja. És ezekben a transzgénikus növényekben rendszerint egy növényi vírusból származó promóter tesznek, hogy ezt a gént megindítsák. Ez a növényi vírussal szennyezve van gyakorlatilag valamennyi káposztaféle konyhakerti növény. Tehát a káposzta, a kel, a galarábé, ezekben mind iszonyú nagy mennyiségben ott van ez a vírus. Tehát nehéz elképzelni, hogyha ez nem árt nekünk, akkor az miért árt, hogyha a kukoricában egy példányban ott van ez a promóter. A transzgén által kódolt fehérje veszélyes, tehát nem a gén maga, hanem az a BT-toxin, a neve is azt mondja, hogy az egy toxin. Ezt megint a sajtó előszeretettel használja, hogy az egy toxin. Hát ki van mutatva az, hogy ez a toxin kizárólag rovarokra, mégpedig a rovarok bizonyos csoportjaira hat. Több ezerszeres fölöslegbe sincs semmi hatása, semmiféle madár, gerinces állatra vagy az emberre. Tehát erre alapos toxikológiai tesztek vannak. Úgyhogy ezt nagyon alaposan ellenőrzik. Na most végül az utolsó, ez egy teljesen elfogadható érv, ez lehetséges. Tehát az élő szervezetben mindennel összefügg, ha egy idegen gén ott van, az elvben kölcsönhatásba léphet egy csomó dologgal, ami esetleg árt. Csak megint meg lehet kérdezni, hogy ha egyetlen, abszolút faidegen, egyetlen fehérjét termelő gén veszélyességéről beszélünk, akkor miért nem beszélünk arról, amikor a hagyományos nemesítő egy nagyon sok gén által meghatározott tulajdonságot esetleg a végletekig fokoz, mondjuk a cukorrépa cukortartalmát, az sokkal nagyobb hatással van mindenféle más aranycsere folyamatban, mint egyetlen ismert kölcsönhatásban nem lévő fehérjét meghatározó gén. Tehát itt megint egy olyan dologról van szó, ami elvileg nincs kizárva, csak éppen sokkal valószínűtlenebb. No, hát miután így most kivégeztük a... No, hát akkor miután az összes ellenérveket megtárgyaltuk, és többé-kevésbé kivégeztük, akkor beszéljünk a pro-érvekről is, tehát milyen előnye lehet a GM technológiánk, azon felül, hogy hasznos azoknak a cégeknek, és multinacionális cégeknek, amik előállították. Ez biztos, hogy hasznos. Hát magasabb hozam. Erre megint az ellenzők szokták mondani, hogy egyik se hozamfokozó, ami igaz. Ezek a gének önmagukban nem fokozzák a hozamok, csak indirekt módon azzal, hogy csökkentik a rovarkárt, vagy csökkentik a gyomkárt, azzal fokoznak. Tehát önmagukban nincs hozamfokozó hatásuk. Alacsonyabb vegyszer felhasználás, ez megint egy vitatott dolog, mert a gyomírtó rezisztens GMO növényeknél nem lehet kimutatni, hogy alacsonyabb lenne a vegyszer felhasználás. A rovarkártevő rezisztenseknél ott jelentősen csökken a vegyszer felhasználás. Csökken talajerózió, vízvesztesség és szén-dioxid kibocsátás, ez vitathatatlanul igaz. Csökkent munka és üzemanyag ráfordítás, ez is vitathatatlanul igaz. Kisebb gombafertőzöttség. Ez például ezekre a rovarkártevő rezisztensekre igaz. Tehát például 2 évvel ezelőtt elég nagy pánik volt Magyarországon, hogy a fuzáriummal volt fertőzve a kukorica. A fuzárium egy valóban nagyon veszélyes toxin. Az vitathatatlan, hogy a BT kukoricának, vagy ezeknek a GMO kukoricának jóval kisebb a fuzárium fertőzöttsége. Na most megint egy újságcikket idézek, amik azt mondja, hogy ez ugyan igaz, kisebb a fuzárium toxin, de ne felejtsük el, hogy viszont óriási mennyiségbe termeli a másik toxint, a BT toxint. Csak azt felejti el hozzátenni az újságíró, hogy a BT toxin biztosan emberre veszélytelen, és a fuzárium toxin biztosan veszélyes emberre. És végül hát a termék alatt vitathatatlanul csökkenti ezek következtében a termék árát. Hát ezt a fogyasztó vagy nem érzékeli, vagy ha érzékeli, nem tulajdonítja a GMO-nak, de ez biztos, hogy igaz. No, hát akkor ezután most beszéljünk egy kicsit arról. Ja, még egy konkrét példát, már egy szomorú példát említettem a nápolyi paradicsomról. Egy másik szomorú példa az úgynevezett aranyrizs. Ismeretes az, hogy azokban a fejlődő országokban, ahol szinte kizárólagosan rizs a táplálék, ott egy nagyon súlyos betegség az A-vitamin hiány, mert a rizsben gyakorlatilag nincs A-vitamin, és ennek következtében gyerekek tízezrei vakulnak meg még gyerekkorban, és ezrek halnak meg az A-vitamin hiány következtében. Ennek a kiküszöbölésére fejlesztette ki egy Potricus nevű svájci kutató az úgynevezett aranyrist, amelyik 3 transzgén segítségével beta-karotint, az A-vitamin előanyagát termeli. A későbbi fejlesztés során 23-szorosára növelték az eredetihez képest a beta-karotin tartalmat, és ez az aranyrizs azt jelenti, hogy 72 g rizs fogyasztása tökéletesen fedezi az A-vitamin szükségletét mindenkinek. Ezzel egyes számítások szerint, ha ez teljesen elterjedne és ezt használnák, évi 40 ezer gyermek halált lehetne elkerülni. Évi 1,4 millió, úgynevezett, ez egy közegészségtenben használt definíció, betegséggel korrigált életév nyerhető, $3 per életév költséggel. A WHO azt mondja, hogy egy új eljárás bevezetése, ami közegészségügyi hatással bír a fejlődő országokban, akkor érdemes megfontolni, ha $200 per dali, nál kisebb a költsége. Tehát $200 per dali, akkor már megéri bevezetni. Ennek $3 per dali volna a költsége. Ez 13 éve készült el, azóta sincs még használatba véve. Mert az ellenzők kíméletlen harcot vívnak ellene. Talán jövőre a Fülöp-szigeten elkezdik termelni. Na most még egy pár szót talán vesztegetnék arra, hogy az ellenzőket, hogy úgy mondjam, szociológiailag áttekintsem. Hát kik lehetnek az ellenzők? Ez egy mesterséges felosztás, és hát itt megint azt mondom, hogy itt most szubjektív véleményeket fogok mondani. Az eddigiekben lehet, hogy az állásfoglaló talán szubjektív, de a tények, amiket mondtam, azok objektívek. Na hát ezek közül a legfontosabbnak a kommunikációs médiumokat tartom. A kommunikációs médiumok zömmel erőteljesen GMO ellenesek, nem csak Magyarországon. Hát Amerikában nem, de Európában általában. Hát ennek a lehetséges okai, az egyik az újságírók előítéletei, az újságírók jelentős része, kivéve a képzett természettudományos újságírókat, humán képzettségű, ezzel nem akarom megsérteni a humán képzettséget, de hajlamos ezekre a rousszóista előítéletekre, hogy minden, ami természetes jó, ami mesterséges rossz, a technológia az, és a haladás az egy elítélendő dolog. Tehát van egy ilyen szubjektív elem, ezt objektíven nem mutatható ki, de mondjuk én gyakorlatilag nagyon sokszor tapasztalom, amikor újságíróknak interjút adok. Na most a második érv az is egy vitathatatlan tapasztalat, megint egyértelműen igazolni nehéz, hogy az ellenzők azok egy nagy magyar fizikus által találóan együgyűnek tekintett emberek a szó mindkét értelmében. Együgyűek az érvelésmódjukba, de egy ügy elkötelezett és néhol fanatikus hívei. A tudomány emberei azok sosem így érvelnek. Tehát azok talán tőlem is hallhatták, hogy bizonyos érvekre azt mondtam, hogy ezek releváns érvek. Na most ez mindig kevésbé hatásos. Tehát erre gyakran az a reakció, hogy mekkora lehet a veszély, ha még ő is elismeri, hogy van. Na, a legfontosabb talán az, hogy ami egy abszolút evidens tapasztalat a sajtóban, a rossz hír hír, a jó hír nem hír. Tehát, hogyha bárhol a világban megjelenik egyetlen tudományos közlemény, ami valami veszélyt bizonyít, azt az összes világlap első oldalas hírként hozza. Ha ezt 10-en cáfolják, az sehol nem jelenik meg. Na most a negyedik, ez a politikai objektív újságírásnak egy többé-kevésbé elfogadott elve, hogy a két nézetet többé-kevésbé egyenlangúan mutassuk be. Ez itt azért hamis, mert ebben az esetben azt jelenti sokszor, hogy egy piaci árusnak a nyilatkozata, ami azt mondja, hogy nem akarom, hogy gén legyen a paprikámba, az egyenlő azzal, amikor egy tudományos akadémia nyilatkozza ki, hogy nincsenek objektív érvek a GMO ellen. Ezt a média egyformaként kezeli. Azt mondja, hogy ez az egyik nézet, ez a másik nézet. Vagy a kísérleti tényeket az egyik oldalon ugyanúgy kezelik, mint a spekulációkat, sejtéseket, félelmeket a másik. Hát hajlam egyes divatos veszélyek eltúlazására, mindjárt mondok egy illusztrációt. A hamis vádak, hát ennek mindennapi elszenvedői vagyunk, én is, az a kollégánk, aki itt ül, aki szintén állásfoglal ebbe a kérdésbe. Minket azonnal azzal a vádolnak az ellenfelek, hogy mi a Monsanto fizetett ügynökei vagyunk. Sajnos nem vagyunk azok, még egy fillért nem kaptunk a Monsantótól, de ez lépten nyom. Tehát én azt hiszem, még őszintén is gondolják. Tehát annyira meg vannak győződve róla, hogy igazuk van, hogy egyszerűen nem tudják elképzelni, hogy aki a másik véleményt mondja, az ne egy fizetett ügynöke volna a Monsantónak vagy az amerikai kormánynak. Aztán az ostoba közhelyek elfogadottsága, tehát például, ha nekem azt mondja valaki, hogy na jó, jó, de még senki nem bizonyította a GM élelmiszerek veszélytelenségét. Ez igaz. Senki nem bizonyította. Ki bizonyította valaha a csónakázás veszélytelenségét? Vagy ki bizonyította valaha a nemi közösülés veszélytelenségét? Hát nem, valaminek a veszélytelenségét nem lehet bizonyítani, csak azt lehet bizonyítani, hogy a veszély egy bizonyos határérték alatt van. Ez lehet. De az, hogy veszélytelen, ilyet nem lehet bizonyítani. Mégis ezt lépten nyomulják. Marhaság. Egy másik idézet egy neves amerikai újságírótól, amit érdemes figyelembe venni. Szinte semmi kapcsolat nincs az embereknek ártó és az embereket felháborító veszélyek között. Ez két teljesen különböző dolog. És ennek még egy illusztrációja, valaki vette a fáradtságot, hogy a New York Times-ba két év folyamában összegyűjtötte a különböző baleseti hírek számát és az áldozatok számát. Tehát közúti balesetről volt 120 hír és 50 ezer halálos áldozat. Üzemi balesetről 50 hír és 12.500 halálos áldozat. Vízi balesetről 20 hír és 4.500 halálos áldozás. Atomveszélyről 200 hír és 0 áldozat. Hát a GMO-ról még nem jelent meg ilyen összesítés, de az körülbelül úgy jelenhet meg, mint az atomveszély. Tehát sokkal több hír, hát biztosan nincs semmiféle áldozat. De itt érdemes beszélni arról, hogy a gazdák. No, megint a magyar sajtóban gyakran az látszik, hogy itt a multinacionális cégek gátlástalan marketingje és nyomása rákényszeríti a gazdákat, hogy semmi más ne csináljanak, mint vegyék ezt a GMO-t, ami egyébként drágább, mint a hagyományos. Na most az amerikai Farmer Szövetség vezetője mondta ezt, hogy senki sem kényszeríti a gazdákat, hogy a drágább GMO vetőmagot vásárolják. Abszolút rendelkezésükre áll a hagyományos. Nem hülyék a gazdák, nem józan üzletemberek, nem könnyen becsapható idióták. Azért veszik, mert hasznosnak találják. Amban a pillanatban, amikor nem fogják hasznosnak találni, akkor nem fogják venni. Na most még talán egy érdemeset, hogy hazabeszéljek a tudomány világára, hogy miért van a tudomány világában is olykor GMO ellenesség. Nem sok elenyésző kisebbség, de van. Az első pont az vitathatatlanul igaz. Tehát amikor az újságíró azt írja, hogy a tudományos közvélemény megosztott, akkor tényszerűen ebbe igaza van, mert van a tudományos közvéleményben ellenző. Az más kérdés, hogy milyen az arányuk, de biztos, hogy van, gyakorlatilag minden kérdésben mindig van ellenző a tudományban. Tehát az nem ismeri a tudomány világát, aki azt hiszi, hogy bármiben egységesek. Tehát ez nem jelent semmit. Na most a másik lehetőség, minthogy van egy csomó politikai indítatású érv, nagyon sok kutatónál a politikai meggyőződés felülírja a tudományos objektivitást. Ez előfordul nagyon sok helyen. Tehát ez is az egyik magyarázat. Egy harmadik lehetséges magyarázat, vannak olyan alkatú emberek és olyan alkatú tudósok is, akik vonzódnak ahhoz a szerephöz, hogy ők ellent mondanak annak, amit a mainstream állít. Tehát ez is egy motiváció. Van olyan, hogy így könnyebb bekerülni a bulvár sajtóba és hírnevet szerezni ilyen állítólagos eredménnyel. És van a két legjóhiszeműbb motiváció, az, hogy jóhiszemű tévedésből valaki kapott egy olyan eredményt, ami látszólag igazolja. Például ez a véleményem Pusztai Árpádról, a legnevesebb magyar ilyen GMO ellenes kutatóról. És miután egyszer ezt publikálta, akkor a cáfolatokat nem hajlandó elfogadni, hanem azt mondja, hogy ez egy összeesküvés, és ragaszkodik a tévedéshez. És végül az utolsó az is, hogy egyes valós eredményekből általánosít az egész technológiára jogosulatlanul, noha az az egy kísérlet, az tényleg reális volt. No hát azt hiszem, ezzel az előadásom végére értem, és akkor egyetlen kérdés van még hátra, az, hogy hogy látom a GM technológia jövőjét. Hozzáteszem azt, hogy tizenvalahány évvel ezelőtt én írtam egy tanulmányt, amiben az volt a konklúzió, hogy ez még egy eldöntetlen kérdés. Lehet, hogy epizóddá válik és megsemmisül. Ma nem ez a véleményem, ma tökéletesen biztos vagyok benne, hogy ez tovább fog hódítani. Ha tetszik, nem tetszik, tovább fog hódítani. Na most kérdés az, hogy a makacs ellenállást, ha megtörik, akkor mi fogja megtörni, és erre a válasz az, hogyha az átlag fogyasztó számára előnyt fog kínálni. Mert most nem kínál. Tehát a mostani forgalomban lévő növények a fogyasztónak semmiféle előnyt nem kínálnak. Direkt mérhető előny. Ha lesznek ilyen növények, amik a laboratóriumban már készen vannak, akkor meg fog változni a közvélemény is. És hát ezzel jutottam a előadás végére.
Elhangzott Venecianer Pál, génmódosított növények, hisztéria és valóság. Az ELTE BTK-n 2011. október 12-én elhangzott előadás felvétele.